Köszönöm. A mai napra Isten a János 21-et helyezte a szívemre, hogy arról beszéljek. Lehet, hogy azért van, mert most olvastam nemrég a János 21-et, és akkor így azt így, mivel így olvastam, ezért így a szívemre helyezi. Látok összefüggést ezek között. De a János 21 az elképesztő. Az elképesztő. Ez tényleg az. És picikét ezen szeretnék így körbe-körbe menni, hogy miért elképesztő, és akkor így ennyit osztanék meg veletek, de mivel néhány hozzáértőtől tanultam, ezért szeretnék kivetíteni ige szakaszokat, és ezt felolvasni egyszerre, mert így jobban átjön az embernek, és ez tényleg így van. Úgyhogy felolvasnánk a János 21-et. Így ez. Na jó, olvasható. Oké. Ez a revidált károli fordításból. János 21.1-es verstől. Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Megjelenése pedig így történt. Együtt volt Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a galileai Kánából, Zebedeus fiai és még kettő a tanítványai közül. Simon Péter azt mondta nekik, elmegyek halászni. Mire ők ezt válaszolták, mi is veled megyünk. Elmentek és hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton. A tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki, nincsen. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor meghallotta, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon hal és kenyér. Jézus pedig azt mondta nekik, hozzatok a halakból, amit most fogtatok. Simon Péter beszállt, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, mégsem szakadozott a háló. Jézus azt mondta nekik, gyertek, egyetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte megkérdezni tőle, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr az. Jézus akkor odament, vette a kenyeret, és nekik adta, és ugyanúgy a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ő azt mondta, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt, legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő pedig azt válaszolta, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte tőle, szeretsz engem? És azt mondta neki, uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más vesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter pedig megfordult, látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsora közben az ő keblére hajolt, és megkérdezte, uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta Péter, amikor azt kérdezte Jézustól, uram, vele pedig mi lesz? Jézus pedig azt válaszolta, ha akarom, hogy ő megmaradjon, míg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt azért ez a beszéd a testvérek között, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha egyenként megíratnának, úgy vélem, hogy maga a világ sem tudná befogadni azokat a könyveket, amelyeket írnának. Amen. Amen. És néhány, tehát itt két történet domborodik ki ebbe a János 21-be. Az egyik Péternek a története, a másik pedig Jézusé. Ezt a kettőt néznénk végig, illetve hát a kettőjük viszonya. Ugye Péter, tehát nem tudom, általában segíthet emberi gondolkodik az igén, ugye? Tehát így mondjuk kontextusba helyezi, hogy miért, meg fölteszi a kérdést, hogy miért, honnan, mi történt előtte, utána. Mert én mindig azt olvastam, vagy én ezt úgy olvastam, hogy hát a tanítványok, tehát ugye föltámadt Jézus, de így igazából nem tudtak, mit csináljak, nem tudtak, mit kezelni magukkal, sőt, bűnös gondolataik támadtak, úgyhogy visszamentek az előző életükbe, és mennek halászni. De Jézus közbeavatkozik, és nem tudom, ilyen egész furcsa elképzeléseim voltak. Most Isten megmutatott néhány dolgot ennek kapcsán, hogy mi is történik itt. És Péternek a történetét nem is itt kezdeném, hanem az utolsó vacsoránál kezdeném. Amikor Jézus elmondta a tanítványoknak, hogy idézeszem Zakariásból a proféciát, most ezt nem kerestem ki, hogy megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok, és hogy ti mindannyian elmentek tőlem, elfuttok tőlem, elhagytok engem. És Péter volt az, hogy Uram, ha mindenki el is hagy téged, én soha nem foglak elhagyni. És akkor mondta neki Jézus, hogy Péter, még a mai éjszakán háromszor megszólal a kakas, vagy mire kétszer megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Na, így kezdődött Péterrel ez a sztori. És aztán megnézzük, a Lukács 22-ből fogom felolvasni, Péter, ahogyan megtagadja Jézust. Péter megtagadta Jézust. Lukács 22:54, ezt már nem raktam ki oda. Igen, Lukács 22:54-től 62-ig olvasom. Ekkor megragadták őt, már Jézust, elvezették és bevitték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Amikor az udvar közepén tüzet raktak és körbeülték, Péter is közéjük ült. És ahogy ott ült a tűz világosságánál, meglátta őt. Egy szolgáló lány jól megnézte és azt mondta, ez is vele volt. Ő azonban letagadta mondva, asszony, nem ismerem őt. Nem sokkal azután más is észrevette őt és azt mondta, te is közülük való vagy. Péter pedig így szólt, ember nem vagyok. Majd úgy egy óra múlva ismét más valaki erősítgette. De bizony ez is vele volt, hiszen ő is galileai. Mire Péter így ismét tiltakozott. Ember, nem tudom, mit beszélsz. És még beszélt, amikor megszólalt a kakas. Az úr pedig hátrafordulva rátekintett Péterre. Ekkor visszaemlékezett Péter az úr szavára, amikor azt mondta neki, mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. És kiment, és keservesen sírt. Ez ugye megelőzi azt, ami történt. És egyébként ebben az érdekes, hogy most itt ezt a Lukácsból nem derül ki, de hogyha Jánost megnézitek, most odalapozok, mert nekem ez volt ilyen. Ugyanez a történet. Aha, tehát ezt a János 18-ból olvasom, a 13-as versből. És a 12-től. Ekkor a csapat, az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ő ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter pedig, és egy másik tanítvány követte Jézust. Nem egyedül Péter, ketten. Egy másik tanítvány is. Ha megnézzük János evangéliumában, egy másik tanítvány, ez jellemzően Jánost magát jelentette. Ezt, hogyha utána olvasunk mindenféle kommentárokban, eléggé konszenzus van abban, hogy ez János volt, ez a másik tanítvány. Tehát Péter és János már itt is. Nem csak a templomban majd, a föltámadás után, itt is már ketten mennek. Tehát Simon Péter is egy másik tanítvány követte Jézust. Az a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak. Tehát János és a főpap ismerték egymást. És bement Jézussal együtt a főpap udvarába. János szépen beflangálotta mint a főpapnak az ismerőse. És bement Jézussal együtt a főpap udvarába. Péter pedig kint állt az ajtónál. Ő nem ment be. Kiment azért az a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtóránó szolgálónak, és bevitte Pétert. És akkor innentől kezdve van az, amit a Lukácsból olvasunk. Az ajtónál a szolgálónő pedig azt kérdezte Pétertől, nem, de te is ennek az embernek a tanítványai közül való vagy? Tehát ha ez János, én úgy hiszem, ez János, ez a másik tanítvány. Ez a másik tanítvány a főpap ismerőse volt. Ha a főpap ismerőse, a főpap tudta jól, hogy ki az a Jézus, és kik a tanítványai. János eléggé ugye a belső tanítványi körben benne volt. Tehát mindenki tudta János, hogy Jézus tanítványa. Mindenki tudta róla, és ott flangál bent a főpap udvarában. Miért mondom ezt? Nekem ez nem állt össze egyébként eddig. Péternek igazából nem lett volna nagy veszíteni valója, hogyha azt mondja, hogy igen, az ő tanítványa vagyok. Hiszen János már ott volt, és flangált ott bent, mint Jézusnak a tanítványa. Mégis megtagadta Jézust. Miért tette? Nem tudom. Egy pillanatnyi gyengeség volt szerintem a részéről, mikor be kellett látni, ugye amikor Jézus mondta, hogy tedd hüvelyébe a kardodat, ott Péter nem tudta, mit csináljon. Jézus, tehát Péternek, tehát nem az volt, hogy ő egyedül volt, és egy olyan próbatételen ment keresztül, amit nem tudott. Én nem tudom. Ott volt János. Nem kellett volna megtagadni Jézust. Mégis megtette. Aztán olvassuk a Lukács 22-ben. Mi történik akkor, mikor Jézus így hátratekint rá? Péter kimegy, és keservesen sír, amikor eszébe jut, hogy mit mondott neki Jézus. Mi történik itt Péterrel, amikor keservesen sír? Ugye két ige szakaszt felolvasnék, az egyik a 2 Korintus 7:10. 2 Korintus 7:10-es vers. Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Tudjuk a történet folytatásából, hogy Péter megszomorodik. De Isten szerint szomorodik meg, mert megtérés jön belőle. A másik ige szakasz, ami eszembe jutott ennek kapcsán, az a Prédikátor könyvében van. Prédikátor 7:3. Igen. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az arc szomorúsága által jobbá lesz a szív. Tehát Péter itt gyakorlatilag, amikor sír, amikor bánkódik, szomorkodik, gyakorlatilag megtér. Gyakorlatilag a szívében megbánja azt, amit tett, és megváltozik. Valami megváltozik ő benne. És itt kapcsolódnék a János 21-hez. Mert Péter azt mondja, hogy megyek halászni. De miért megy halászni? És akkor ezen gondolkoztam kicsikét. Tegyünk egy lépést még vissza, és hol van Péter? Ott van a Tibériás tengernél, Galileában. Miért van ott Péter? Meg még összesen 7 tanítvány. Miért vannak ott? Hát azért vannak ott, mert az angyalok a feltámadáskor ott a sírban megmondták, hogy előttetek megy Galileába, és ott meglátjátok őt. Gyakorlatilag elküldték a tanítványokat Galileába, Jeruzsálemből az angyal, meg szerintem talán Jézus is valamelyik asszonynak mondta ezt. Tehát Péter és a tanítványok engedelmeskednek. Istennek a parancsának engedelmességben vannak ott Galileában. Tehát nem azért vannak ott, mert ők odavaló halászok, és hagyjuk a csodába ezt egész Jézus dolgot, én most megyek halászni vissza. Nem, engedelmeskednek az angyalnak a parancsának, és ott vannak Galileában. És amit nekem Isten megmutatott ebből a történetből, hogy Péter kereste Istent. Péter, ez a halászás dolog, ez Istennek a keresése volt az részéről. És miért? Ugye, mert Péternek az elhívása hogyan történt? Ott Jézus tanítja a sokasságot, beszáll Péternek a hajójába, azt mondja, egy picit menj légy beljebb, akkor nem tudom, órákon keresztül tanítja a sokasságot Jézus, és akkor azt mondja Péternek, na Péter, dobd be azt a hálót. És Jézus, ugye én vagyok a profi halász, itt van a névjegykártyám, mert rajta van egy halász, egész éjjel halásztunk, és semmit nem fogtunk. De dobd csak be. Oké? Okay? Te mondod, Jézus, bedobom. És annyi halat fogtak, hogy a hálók szakadoztak. Érdekes mondani, hogy kiemeli János, hogy nem szakadoztak a hálók, ott szakadoztak a hálók. És amikor Péter ezt meglátta, akkor ugye mondja neki, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, és azt mondja Jézus, hogy Péter, ezentúl ember halász leszel. Itt van Péternek az elhívása. Itt volt Péternek az elhívása. Amikor fölismerte Jézusban, hogy itt nem csak egy tanító van. És Péter az ő elhívását kereste. Ezt a pillanatot kereste. Ezért megy vissza a tengerre. Ezért megy vissza halászni. És Jézus mondta, hogy aki keres, talál. Ugye? De nem akarok előreugrani. Érdekes azt a történetben látni, hogy többi tanítvány mit mond, megyek, mi is megyünk veled. Nem hiszem, hogy azért, mert éppen kedvük szottyant halászni, vagy éppen halat szerettek volna reggelizni, vagy vacsorázni, vagy ebédelni, nem tudom. Tehát szerintem, amit én ebben látok, az, hogy Péter megtagadja Jézust. Tehát eléggé, és ez egy durva dolog. Most mit tudtak ebből a többi tanítvány, azt én nem tudom. Azt tudom, hogy a föltámadáskor Péter ott van a többi tanítvánnyal, együtt van velük, tehát valószínűleg ez a megtéréséből fakadt, amikor ott sírt. De még mindig őt követik, én azt látom ebben. Itt van Péter, egy totál a padlón, és a többiek ugyanúgy követik őt. Tehát Isten nem emeli ki ebből a szerepkörből, ebben a helyzetben. Nem azt mondja, hogy na, Péter, a többiek követik. Péter megy, mi is megyünk halászni. És ami nekem az egyik nagy-nagy üzenet ennek az ige szakasznak, az, hogy Péter megtér, keresi Jézust, és megtalálja. Megtalálja. És ami szerintem mindannyiunknak ebből tanulság lehet, hogyha kaptunk Istentől egy elhívást, és elbaltáztuk, menjünk vissza oda, ahol az elhívásunkat kaptuk, mert ott megtaláljuk Jézust. Én azt hiszem, hogy ha egy mondatban kéne ezt summáznom, az nagyon kettő, mert van egy másik kis ide, de ez az egyik. Péter visszament az elhívásának a helyére, és megtalálta azt. Ha mi is kaptunk elhívást, és bizonytalanak vagyunk benne, úgy érezzük, hogy elbaltáztuk, menjünk vissza, keressük meg, ott van. Ott van. Ami még egy gondolat ennek kapcsán, hogy igazából, amit Péter csinál, az egy elég komoly dolog. Mire gondolok? Volt a CBC egyik moduljában szerintem valami ószövetségi áttekintős dolog, de nem ez azt a kiabálós amerikai fickó, a Lawson Perdue, őnek ez egyik ilyet volt, és Dávidról, Dávid királyról volt szó. És akkor volt egy ilyen bedobott félmondat, vagy kérdés, amit tanítás közben, hogy tudjátok, mi volt Dávid királynak a legnagyobb hitbéli tette? És azt mondja, hogy visszament, miután Becsebével vétkezett, visszament kapcsolatba Istennel. Ez volt az ő legnagyobb hitbéli tette. És ez úgy megmaradt, meg úgy tényleg ez egy ilyen gondolat volt, hogy Dávid nagyon durván elbaltázt. Ugye Nátánál egy proféta, jól meg is dorgálja, te vagy az az ember, éppen ezért a karcsú, ha nem távozik el a te házadból, és ez a gyermek is, aki születni fog ebből a félrelépésből, meg fog halni. És Dávid innen megtér, és visszamegy Istenhez. De Dávid király nem volt egy újjászületett ember. Tehát egy embernek egy ilyen helyzetből, amikor ennyire elboltázta, és még ítéletet is olvasnak a fejére, fölállni, és visszamenni Istenhez, ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. És Péter is ebben a helyzetben, nekem ez jutott eszembe, megtagadja Jézust. Tehát ennél durvább mi lehet? Mi lehet ennél durvább? Azt mondani, hogy nincs közöm hozzá a megváltóhoz, aki 3 éven keresztül csak őt, tehát ő belé fetszolt mindent. Péter ezek után, hál' Istennek, az alatt a 3 év alatt figyelt annyira, hogy van kegyelem. Hogy ez átjött neki. Abból, amit Jézus mondott, van kegyelem. tudta Péter, hogy van visszaút, és fölállt Péter, és kereste Istent, és megtalálta a visszautat. Maga a sztori, igen, tehát nem tudom, ez nekem annyira vicces is, tehát az, hogy Jézus ugye megjelenik, és csak úgy, hát mintha csak így erre sétálna. Ó, sziasztok, fiaim, esetleg valami ennivalótok van-e? Nincsen. Ó, hát akkor ott vessétek ki azért a hajó mellett jobb oldalt. Erről hallottam valami ízét, prédikációt, hogy állítólag ott olyan a környék, hogy ha valaki a hegytetőről nézi, akkor ott a halaknak, hogy tükröződik a vízbe, vagy a pikelyükön a napsugár, akkor látni, hogy hol vannak a halak. Mit tudom én. Szerintem irreleváns ez ebből a szempontból, hogy honnan tudta Jézus, hogy ott vannak a halak, tudta. Kivetik a hálót, a hálók nem szakadoznak. Én nem tudom, annyira élénken élnek bennem ezek a, nem tudom, ez a fejezet, egy csomó, tehát így látom ezt az egész történetet megvalósulni, és minthogyha minden olyan könnyedén menne, nem? Még ott éjjel melóznak, de valahol az is a helyén van, mert megismétlődik Péter elhívása, és a háló nem szakadozik, és tele van halakkal, és minden könnyedén megy. És ez Istennek az ajándéka. Ebben biztos vagyok, hogy ebben a helyzetben a hálók nem szakadoznak. És ami még elgondolkoztam, hogy egyébként Péter nem ismeri fel Jézust. Érdekes, hogy János, akit most énekeltük is ezt a dalt, hogy is van ahogy kereslek, annak hogy van a refrénje, hogy hadd érezzem szívverésedet, ugye az angolban, hogy rádülni a melkasodra, erről szól ez a dal, ahogyan János ráfeküdt Jézusnak a kebelére. János volt az, aki észrevette, hogy ő Jézus. Péter, nem tudom, hogy azért, mert megtagadt őt, és valami szellemileg neki nem működött, de ő nem ismerte fel. Viszont amikor János odasugja neki, hogy figyelj, az Úr az, Péter, tehát egy bolond, kész. Még az is eszembe jutott, hogy nem az volt, hogy Jézus, ha te vagy az, akkor parancsold meg, hogy a vízen hadd mehessek oda hozzád, és akkor megsporolta volna, gyorsabb is lehetett volna. Péter nem foglalkozik ezzel, hogy most Jézus nem, ő tudta, hogy Jézus az, és tudta, hogy neki dolga van vele. Tudta, hogy dolga van vele, de a vízbe. Nem érdekelte semmi. Valószínűleg hülyeség is volt, mert olyan közel voltak a parthoz. De Péteren látszik, hogy ő elszánt volt. Ő akarta rendezni Jézussal, ami rendezendő volt. Ő el akarta rendezni. És azt hiszem, ez is egy tanulság ebből, hogy ha valamit el kell rendeznünk Jézussal, akkor azt tegyük meg, és ne halagassuk. Ne halagassuk, hanem akarjuk, és tegyük meg. Na és akkor Péter akarta rendezni ezt a dolgot Jézussal, kereste őt, és megtalálta. Ez az egyik óriási üzenet ennek az ige szakasznak, hogy menjünk vissza az elhívásunk helyére, és ott megtaláljuk az Urat. A másik fele vagy része ennek az ige szakasznak pedig azt, hogy mi történik. És igazából úgy tenném fel ezt a kérdést, hogy mit csinál Jézus az elbukott szolgával? Mit csinál Jézus az elbukott Péterrel, aki megtagadta őt? Tehát legelőször is hagyja, hogy megtalálja, bár ugye megtalálni Istent, azt általában kiderül, hogy Isten keresett minket, nem mi őt. Találkozik vele. A legelső dolog micsoda? Kaja. Piknik. Kimennek az egész éjszaka, és egyébként annyira szép ez a kép, mert veletek is volt olyan, hogy mit tudom, egy pörgős, húzós nap volt, hazamentek, és hazaértek, nem tudom, és valaki otthon csinált vacsorát. És bemész, ott az illat, leülünk, együnk egyet. Gyere, csak együnk egyet, és beszélgessünk. Tehát ez az emberre hiper-szuper hat. Egy annyira ellazul, megkönnyebbül, és biztonságban érzi magát. Nem tudom, ez egy ilyen emberi dolog, tehát hogyha a kaja van, ott biztonság van. Jézus ezzel kezdi. Az elnyűjt, valószínűleg Péter tele volt önvádlással is, meg fáradt volt, meg nem fogott halat, föl volt spannolva. Jézus azzal kezdi, hogy üljetek le, gyert, együnk egyet. Ez annyira kedves, hogy Jézus ezzel kezdi egy olyan tanítványnál, aki megtagadta őt. És erről eszembe jut, a Máté 11-ben írja az ige azt, hogy gyertek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ugyanezt a megnyugvást látom ebben a képben is, hogy ott tűz van, kenyér meghal, furcsa reggelire, de akkor tájt valószínűleg ez volt a menü. És akkor Jézus még arra is odafigyel, hogy hozzatok a halból, amit fogtatok, tehát nem az van, hogy én vagyok a kiszolgáló személyzet, csináljuk együtt, gyertek. Hozzatok. Tehát használja őket, tudja, hogy egy alapvető igénye az embernek, hogy ő is be legyen vonva tevőlegesen dolgokban. Meg nekem maga az, hogy hal meg kenyér, lehet, hogy egyszerűen ez így adja magát, hogy tó, hal, meg nem tudom, kenyér, az úgy mindenhol van, de szerintem ebben benne volt a csodára való visszautalás is. Az, hogy Jézusnak honnan volt kenyere meg hala, hát nem hiszem, hogy a boltba járt előtte, és vett mirelit, nem tudom, vagy ilyen elősütött kenyeret. Jézus már tett kétszer is csodát kenyérrel meg hallal, megsokasította. És itt is ugyanez van. Szerintem, amikor a tanítványok látták azt, hogy kenyér hal, mindenki tudta, hogy az Úr, az senki nem merte megkérdezni tőle. Úgyhogy Jézus emlékeztette ezáltal őket arra, hogy ő az, és hogy milyen csodákat tett, és megnyugvást ad nekik. És még nem akarok egy picit tovább rohanni ennél, hanem ezt még szeretném még egyszer körbe menni, ezt a témát. Tehát, hogyha valamit elbaltáztunk, akkor menjünk Istenhez, és ő békességet ad nekünk. Békességet fogadni. Ez az ő akarata, hogy megnyugodjunk ő nála, és utána, ahogyan Péternél is mindjárt látjuk, megerősíti őt az elhívásában. Ha valamit elbatáztunk, ne menjünk Istentől, ő hozzá menjünk. Keressük meg őt, megtaláljuk, és ő megerősít minket, ahogyan Pétert is megerősítette. Na és akkor itt van ez a rész, hogy háromszor megkérdezi Pétertől, hogy szeretsz engem. Ugye először azt kérdezi, hogy jobban szeretsz engem, mint ők. Szerintem ez a... Én azt nyitom, hogy ebben az volt, hogy ha ezek mind meg is tagadnak téged, én nem foglak. Na Péter, jobban szeretsz ezeknél? És Péter befogja a száját, hogy ó, igen, én szeretlek, tehát, hogy erre inkább nem reagál. De ez is mutatja azt, hogy Péter, ez egy másik Péter. Ez egy másik Péter, akit itt látunk. Mert csak azt mondja, hogy igen, szeretlek téged. És Jézus ezt az embert ebben a helyzetben gyakorlatilag azzal, hogy legeltest az én bárányaimat, meg az én juhaimat, ezzel gyakorlatilag megerősíti a vezetői pozíciójában a tanítványok között. Isten nagyon-nagyon kedves és kegyelmes, hogy valaki elbukik, és megerősíti, visszaállítja abba a pozícióba, amire elhívta. Miért kérdezte háromszor tőle? Ugye végén már Péter is úgy elszontyolodott. Nem tudom. Tehát úgy értem, hogy lehet, hogy benne van az is, hogy de biztos. Szerintem nem, én nem ezt látom benne. Mondjad. Háromszor. Aha. Egyébként lehet, tényleg? Aha. Ez tök jó, hogy mondod. Aha. Ezt jó, hogy mondod. Én egy másik dolgot fogok majd itt, de ez is tök reál. Tényleg, hogyha háromszor... És ő háromszor erősíti ezt meg. Ez gyakorlatilag ott akkor a balansz az nullára jön ki. Ez tök jó. Nekem az szúrt szemet, hogy miután harmadjára kimondja Péter azt, hogy igen, én szeretlek téged, utána mondja csak Jézus neki azt, hogy bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övez fel téged, és oda-vissza, hova nem akarod. Tehát, és azt írja az ige, hogy ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Tehát Jézus egy proféciát mond Péternek az ő haláláról. Hogy ezt ott akkor értette, valami nem jó volt, az biztos. De szerintem Péter ennek örült, mikor ezt hallotta. Miért? Mert azt mondta neki Jézus ott, hogy én most téged megerősítelek, visszaállítalak abba az elhívásban, amiben beleraktalak, emberhalász leszel, te leszel a vezető tanítványok között, és öregkorodban is az leszel. Az én elhívásom megmarad a te életedben öregkorodig, egészen a halálodig. Tehát kvázi Péternek profétálja Jézus azt, hogy nem fog ezedet megtagadni. És ha én lettem volna Péter, valószínűleg én kiugrottam volna a bőrömből az eremben. Még akkor is, hogy ez a halálomról szól. Mert hogyha ezt nézem benne, hogy ne aggódj Péter, ez nem fog még egyszer megtörténni. Ez egy iszonyat megerősítő dolog az ő részéről. Viszont, és ez, amit én láttam, szerintem mind a kettő tökre valid megállapítás. Péter háromszor kimondta, tehát, hogy az ő részéről volt abban egy megerősítés, egy elköteleződés. És ezek után mond csak ilyet neki Jézus, hogy a haláláról proféciát. Egyébként biztosan mindannyian hallottuk ezt, de ez nem a Bibliában van, de a hagyomány szerint Pétert ugye fejjel lefelé feszítették keresztre, mert ezt ők értek külön, mert nem tartotta méltónak magát arra, hogy úgy feszítsék keresztre, hogy olyan Jézust. Hogy ez igaz vagy nem igaz, pontosan nem tudom, de el tudom képzelni. El tudom képzelni. Jézus megerősíti Pétert, proféciát mond az ő jövőjéről, öregkoráról. Egész életében vele fog járni, őt fogja szolgálni, nem fogja megtagadni. És ezek után pedig azt mondja, hogy kövesse engem. És én azt hittem, hogy megint korábban, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, azt hittem, hogy mint ahogy Mátének is mondja, hogy legyél az én követőm. Tehát szerintem ebből több van, vagyis hát ugye Máté is akkor felálltotta, ott hagyta a pénzt, mindent, a vámot és Jézus után ment. A következő vers azt mondja, hogy Péter pedig megfordult, látta, hogy követi ez a tanítvány. Péter ténylegesen felállt és ment Jézussal. Tehát itt az történt, hogy Jézus azt mondta Péternek, hogy na akkor gyere, légy szíves. Tehát kicsit, tehát én azt látom, hogy Jézus kiemeli Pétert, megragadja, és elkezd egy kicsit csak vele foglalkozni. Tudjuk, hogy a többi tanítványjal is foglalkozott, de ott Péteren még egy picit dolgozott utána. És ezért van az, hogy János pedig, gondolom azért, hogy bár lehet, hogy János 22 azért nem lett megírva, mert végül nem követte őket, de János még menni akart velük. Tehát így néz ki ez a dolog. Én azt látom ebben, hogy Jézus személyesen is utána foglalkozik Péterrel. És miről beszélt vele? Hát pontosan ugye nem tudjuk, ez nincs megírva. Azt tudjuk, az Apcsel 1.3-ban, azt gyorsan odalapozott, mert ugye pont a János után van, Apcsel 1.3, bimbirimbirim, igazából akkor olvasom egy első verstől, úgy teljesen mondat. Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam, Teofilus, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani, addig a napig, amelyen felvitetett, miután parancsolatokat adott a Szentlélek által a választott apostoloknak, és innentől jön a hármas vers, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. 40 napon keresztül az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Tehát Jézusnak ez az időszak, amíg a mennybe fölmegy, ez kiemelkedően az Isten országának a dolgairól szólt. Erről beszélt nekik. Biztosan egy Péternek is. Erről beszélt az Isten országáról. És az egész, lassan kell, mert a végére érek annak, amit mondani akartam. Tehát az egész honnan indul, hogy Péter hogyan tagadja meg Jézust. És Péter hogyan kezdi el keresni Istent, hogyan jön ki ebből. És Jézus pedig hogyan állítja őt helyre, helyezi vissza az elhívásába. És nagyon szépen begyógyul ez a seb, ami ott történt. És ez Istennek a csodája. Úgyhogy van reménység mindannyiunk számára. Mert Isten nem személyválogató, hogyha ezt Péterre megtette velünk is, megteszi. Úgyhogy próbálom summázni abban azt a két dolgot, ami szerintem ebből lényeges. Hogyha volt egy elhívásunk, és ezt valami csorba éri, elbaltázunk valamit, ne elmenjünk Istentől, hanem Ő hozzá menjünk, keressük őt, és ebben egy tök praktikus dolog, hogy ott keressük, ahol elhívott minket. Mert az elhívásunk ott van, ahol elhívott minket. Tehát, hogy ez bármi, ez lehet egy fizikai hely, lehet egy, nem tudom, bármi lehet, ezt ti tudjátok. Ezt, de akár, hogyha fizikailag, vagy lélekben, vagy gondolatban, vagy nem tudom, hogyha visszamegyünk oda, megtaláljuk ott Istent, és menjünk oda, és ő meg fog erősíteni ebben az elhívásban, és ő nála békességet, megnyugvást, lehet, hogy most éppen kenyeret meg halad szó szerint nem fogunk találni, de megnyugvást fogunk találni nála, békességet, és az elhívásának a megerősítését pedig igen. Amen. Én ennyit szerettem volna mondani.